Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ne feledjék, elindult a Klubrádió tavaszi túlélési gyakorlata. Ezekben a hetekben különösen fontos az Önök segítsége és támogatása. Ma itt lesz velem Kendehoffer Krisztina, motivációs előadó, menedzser, producer. Sokáig a féle sztárgyárosként emlegették, irodája számos hazai híresség munkáját segítette. A Forbes szerint a magyar média egyik legbefolyásosabb női szereplője. Párosunk másik tagja Pajor Tamás, dalszerző, énekes, költő, egykori prédikátor, a Neurotik együttes frontembere. A 80-as évek budapesti underground világának egyik legendás, meghatározó alakja. Önpusztító életét pokoljárását követően megtért, és az Istenhitben talált menedéket. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Talán nem árulunk el nagy titkot, vagy nem kotyogok ki semmit, de mielőtt elindult volna a kamera, azt mondta Kriszta, hogy már szeretlek, mert hogy mit mondott neked, mivel vívta ki a te szereteted?
Amikor a kamerát állítgattad, akkor mondtad, hogy nem kell mögé mekkora tér, mire mondtam, hogy de nekem nagyon sok tér kell, mert akkor látszom picinek. Akkor azt mondta a Tamás, hogy azért kell ez így, mert ő nagy, úgy kell beállítani a kamerát, én meg pici vagyok. És ez a szó, hogy én pici vagyok, már is megimádtam.
De miért ilyen fontos neked ez a szó?
Ezzel kezdünk azonnal. Mondtam Tamásnak, hogy azért imádom, hogy így hív, mert nagyon sokat küzdöttem ezért, hát 71 kiló minusszal ülök itt. Úgyhogy az, hogy engem valaki picinek lát, vagy azt mondja, hogy te pici vagy, már is a szívem közepébe kerül.
Mindezt úgy mondtad, hogy te nem tudtál semmit, Kriszta, ilyen életére.
Nem tudtam semmit, és nagyon jól esett, amikor azt mondta, hogy már szeretlek, ugyanis vannak, akik már nem szeretnek.
De vannak, akik erre büszkék szoktak lenni.
Igen.
Neked fontos, hogy szeressenek?
Nagyon kiszolgáltatottja vagyok ennek, tehát ez egy, nekem ez egy ilyen valószínűleg otthonról hozott sok generációs etnikai imprinting, a szeretet hiánya, és a szeretet hiány ellenében végzett életen áttartó túlkompenzáció. És
ennek, ez miben értered? Hogy kompenzálott ezt túl?
Hát legfőképpen verbális attrakciók vége láthatatlan sokaságában, meg úgy általában a kisugárzásbeli tehetségben, ami nyilván már egy idő után rakódmány is az ember életében.
Neked is fontos, Kriszta? Azt mondtad, hogy mindenkinek fontos, de szerintem azért vannak szintek. Voltál te olyan, hogy nagyon vágytál a szeretetre, az odafigyelésre, a megbecsülésre, és ezért többet tettél, mint ami indokolt lett volna?
Hát az egész életem erről szól, csak én ma már szétválasztom megfelelni vágyásra és valódi szeretetre. Szerintem minket Közép-Kelet-Európában így nevelnek, nem? Hogy kislányom, ne csókolozz a kapuban, és utána nem az a mondat vége, hogy mert tisztességes kislány ilyet nem csinál, hanem jaj, mit szól a Karlovics néni? Vagy halkítsd le a tévét, mert mit szól a nem tudom milyen szomszéd? Vagy ne legyen rövid a ruhád, mert majd azt hiszik, hogy könnyűvérű vagy. Szóval szerintem belénk nevelik ezt, aki mit szólt. Én most 51 éves vagyok, én tetten érhetően 44 éves koromig úgy éltem, hogy a megfelelni vágyást, tehát hogy én feleljek meg elvárásoknak, képeknek, én legyek az ügyeletes jó kislány.
Mi történt veled 44 éves korodban?
Azt szoktam mondani, hogy gyakran csap arcul az élet, ha nem figyelsz oda dolgokra. Nekem meghalt a legjobb barátom egy váratlan pillanatban, nem szólt előre, hogy ezt tervezi. És ez egy olyan napon történt, mikor egy másik fontos embernek az esküvői tanúja voltam aznap. És valahogy ez olyan, mint a kengyelfutó gyalogkakuk rajzfilm, hogy jön egy hatalmas ütközés, egy hatalmas porfelhő, és amikor ez letisztul, akkor valahogy számomra egyértelművé vált, hogy mi a fontos az életben, születés, halál. És mennyire egyrésztről nem befolyásolunk mindent, másrésztről mennyire egy perc alatt lehet vége, és valahogy ez szembesített azzal, hogy egy pillanat alatt lehet vége, és én tényleg azzal vagyok elfoglalva, hogy ki mit mond a hátam mögött, meg ki mit gondol, meg megyek ezekbe az igazsági bozót harcokba teljesen feleslegesen. Nekem az igazságérzetem szerintem megállt a fejlődésben ilyen 5-6 éves koromban. Tehát, hogy ilyen óvodás. Van egyfajta naivitás bennem, hogy akkor ki a gátra is menjünk, és majd az igazság. És akkor valahogy ezen a nap szembesített azzal, hogy az én életemben nekem is kell, hogy legyen hely, és hogy most én jövök, és nem magyarázkodom, és nem nem halogatok.
De ezt le lehet tenni. El tud köszönni az ember, ha korábban ezt határozta meg.
Hát ezek szerint igen, mert nekem egészen jól sikerült, persze ez mindent borított aztán, tehát hogy semmi nem olyan az életemben, vagyis hogy nagyon kevés dolog olyan az életemben, mint akkor, mert nyilván a munkám sem olyan már, meg teljesen más dolgokkal foglalkozom, le lehet tenni. Jobb lett volna korábban letenni, és nem egy pofon, vagy nem egy ilyen sorscsapás miatt, hanem tehát nekem a Tamás, mikor mondtad, hogy vele leszek itt együtt, akkor azért örültem, mert nekem jó a szabadság. Tehát valószínű, ő úgy élt, ahogy én mindig is szerettem volna, csak az én neveltetésem, ami a leginkább a kocka és az a poroszi szigorú valami, az ezt nem tette lehetővé.
Ez volt a gátja szerinted? A szigor? A szüleid szigora?
Igen, de szeretetben nőttem föl, ezt mindig hozzáteszem, mert édesanyám, amikor meghallgat egy-egy ilyen interjút, akkor mindig mondja, hogy ne mondjad már mindig ezt, kisfiam, mert azt hiszik, hogy én egy állat vagyok, és mindig mondom, hogy hát mama, de ez csak viccből. Igen, azt gondolták, hogy aki tehetségesnek születik, az teljesítsen. És az legyen jó kislány, és az elit gimnáziumba járjon, és annak nyelvvizsgái legyenek, mire érettségizik, és semmiféle vadhajtás ne legyen. Miközben az Apáczai Csere János gimnáziumban érettségiztem, ahol egyébként a Bereményi is, ugye a Megáll az idő című film ezt örökíti meg, tehát mi jó páran átjárhattunk a Katonába hozzájuk az öltözőbe, a Cseh Tamással és a Bereményivel beszélgetni, ami egyébként egy olyan világot nyitott meg, ami az én lelkemben egy nagyon nagy vonzódást jelentett. Tehát mondjuk mindenki a Brad Pittbe volt szellemes fiatalon, én meg a Konrád Györgybe. Tehát, hogy én eleve bennem van ez a kettőség, ez a jó kislány, meg tudott csinálni, nem tudom, és közben meg volt mindig is ez a nagyon... A Hajmos András mondta mindig rám, hogy én azért értem őket, művészeket nagyon, mert én egy ilyen tarisznyás gucsista vagyok. Tehát, hogy megvan bennem ez a nagyon, nagyon értelmiségi, papucsos, tarisznyás én, és ez a vonzódás ide, és megvan bennem nagyon a másik is, és hogy ez egy ilyen jó kombóban keveredik bennem.
Igaza van Krisztának? Te mindig szabad voltál, és nem akartál senkinek megfelelni?
Na, nincs igazam. Rohadtul meg akartam, és meg akarok felelni, ezt nem lehet olyan könnyen levetkőzni, vagy legalábbis nekem nem sikerült még olyan könnyen, csak egyre látensebb, mélyebb rétegekbe húzódik vissza ez a megfelelési vágy és akarás.
Kifelé akarsz ma?
Majd mindjárt rátérek erre, csak így fel akarom tárni a rokon szálakat, mert én nagyon örülök, hogy az ifjúkorom úgy alakult, hogy általad felsorolt személyek, Konrád vagy Cseh Tamás Bereményi társaságához tartozhattam még fiatalon.
Ilyenleg is
érte. És ez az életszakaszom valóban a dúvad szabadság megélés korlátlan emanációja volt, tehát a gáttalan és mindent lebontani akaró anarchia fázisa volt.
Amikor bocsánat, csak mindig azon gondolkodom veled kapcsolatban, amikor hazamentél egy ilyen buliból, szakadt ruhában, és én úgy képzelem, hogy enyém a világ életért, és akkor a szüleid mit szóltak? Mert én akkora pofont kaptam volna, hogy mikor faladja a másik.
Nézd, a szüleim akkoriban sajnos elváltak, apukám egy extrém sportoló, aki a szoros, és átvitt értembe is extrém, és ilyen életet is élt, hegymászás, síelés, minden anyám kínja. Édesanyám pedig hozzáment egy zsidó grafikus, mivel én is zsidó fiú vagyok, és akkor ez a jidis máme effektus volt, tehát padlón volt, ki volt készülve, és mindent megtett volna, hogy kikerüljek a magyar undergroundból, én meg mindent megtettem, hogy egyre beljebb kerüljek, úgyhogy ez egy ellentétes irányú mozgás volt. Akkoriban ugye a drogozás nem az volt, mint most nem akarom annak a fényét emelni, mert antidrogista vagyok maximálisan azóta, akkor tényleg minden volt egyszerre, és ő borzasztóan aggódott, fegyelmezni már senki nem tudott.
De arra rájöttél-e, hogy végső soron miért csináltad ezt az egészet? Tehát mi ellen lázadtál?
Hát,
fel akartad hívni a figyelmet magadra?
Természetesen, ez egy ilyen alap kényszer nálam, mondjuk úgy betegség.
De kiét? A szüleidét?
Nem, azt, de hogy a szüleimért.
A mindenki. A világ.
A világ mindenségét.
De ez, bocsánat, de megnéztem, ugye készültem, mert ugye a Streber kislány mit csinál, felkészült, és a Pajor Tamás szerintem nem szólt egy olyan szót az interneten, amit én az elmúlt pár napban, amit a beszéd. Hát persze, hát fel kellett készülni.
Akkor te a fekete lyukba utaztál.
Mind mélyebbre megyek, és ilyen játszottam, hogy egy korai, egy mostani. Egy korai, egy mostani. És azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes ez, mert hogy lehetett volna a Backstreet Boys is, tehát egy ilyen iszonyú jóképű, tehát egyik felvételen, nem tudom, neurotikus korában, szakadt ruhában, hosszú haj, kifestett szem, teljes underground, majd egy snitt, és a változás után, meg bőrcseki, nagyon belőtt haj, és akkor, ha nem tudnád az elejét, akkor akár lehetne fiúzenekar is.
De lehetne az? Szerintem?
Hát az intonációs képességeimet alapvetően kellett volna megváltoztatni, sőt már a szülőszobában.
Hát ebben a Zárai Vámos is duettben, amit egyszer valamilyen láttam egy ilyen talk show felvételen, a hát ott simán, show, igen, simán lehetett volna, csak valószínűleg az nem akart volna lenni, mert akkor viszont már nem akarom őt megfejteni, de hogy akkor nyilván nem úgy lehet önmaga az ember, ahogy akar.
De pusztán a kinézet és a karakter alapján, vagy egyéb más vonatkozásban is úgy gondolt, hogy alkalmas lett volna, vagy lenne arra, hogy nagybetűs mainstream sztár legyen?
Hát ahhoz azért nem elég ez a 6 perc, amit most eddig beszélgettünk, és nyilván ahhoz, hogy én ezt meg tudjam válaszolni, ahhoz azért sokat kellene beszélgetni, de kinézet alapján mindenképpen.
Én megelőzöm erre a választ, biztos, hogy nem. Uh-huh. Ugyanis nem azt a nyelvet beszél, tehát az én esztétikám, és mondjuk a nem érték többet, vagy hiány szempontjából idézem, csak egyszerűen a népszerűség szempontjából, mondjuk Pataki Attila, Majka, nem tudom,
vagy akárki,
aki nagyon, vagy az Ária, hogy egy mai ilyen nagyon nagy nevű előadat mondjak, nyelve és esztétikás az enyém között, szóval univerzális távolságok vannak.
De téged költőnek hívnak nagyon sokan, és nem zenésznek.
Igen, persze, nem, én biztos, más. Hogy nem vagyok zenész, én egy zenélő költő vagyok, zenélő előadó költő, más néven metafizikai munkás.
Bármilyen szempontból irigyelted azokat, akikről mi most beszélünk.
Abszolút. Jó. A zene, a szöveg, meg a mindenség az csodálatos, de akkor ezt ilyen jól fésült keretbe kell rendezni, és hirtelen észrevettem, hogy hát tulajdonképpen a popzene az erre egy alkalmas közeg, és meg is próbáltam. Csak nem vettem észre, hogy én még így se azt csinálom, hogy ezt, aha, próbálom. Tehát amit te idéztél, a pont az a Szabad vagy album, az picit megpróbált ilyen, nem tudom, fenyőmi kis, de kicsit undergroundos, de kicsit nem tudom milyen
eset. És arra rájöttél, hogy ez nem te vagy.
Nem erre jöttem rá, rájöttem, hogy az is én vagyok, aha, de az nem az volt, amiről a mások azt gondolják, hogy ez a mainstream. Aha. De én tudok olyan hangot kiadni.
De ez nem baj, ez
ne, sőt, nem
csak vagy bírom, te valaki, akarod érni?
Nem, én ezt nagyon bírom, hogyha valaki a saját útját járja, inkább ott látom az ellentmondást, hogy ezen közben azért vágytál volna arra az útra, amit mondjuk a Gesztibe járt.
Abszolút. Tehát a Peti ez még 1991-ben az ő általa vezetett Ász című műsorban úgy mutatta be az Ámen, Magyarország eddigi egyetlen rap zenekar, amikor nem volt az rap, de nagyon sok rap betét volt abban is, mint már korábban a Neurotikban, és az első magyar rap költeményt, azt én jegyzem 86-ból a Rakendul az nem egy tán címe, és a Peti az így konferált be, de már megmutatta nekem, hogy itt van a Fiókban a repülő, és amikor a repülő berobbant, akkor az azt éreztem, szia Peti, neked is üzenem, de úgy is tudod, hogy hú, hát ez most így fájt, mert én ezen dolgoztam éveket, de aztán rájöttem, hát egyrészt nagyon jó haverok vagyunk, meg másrészt rájöttem, hogy ez nem az, amit ő megcsinált, azt is sose tudtam volna megcsinálni, és valószínűleg viszont is.
Egyetlen szóba összetudod azt foglalni, hogy mi az, ami belőled hiányzik. Ez nem biztos, hogy ez egy képes, ez bármi lehet, ami által így módon nem tudtad, vagy nem tudod kibontakoztatni.
Egy szó, nem lehet kettő.
Legyen kettő.
Jó, a köznyelvi hatáskiváltás. Tehát nem tudok úgy hatást kiváltani, ahogy például a Peti, ő annyira érzi a népnyelvét, hogy le a kalappal, én ezt nem tudom megcsinálni.
Szerintem, ha visszalépsz egyet, akkor ez a kapitalizáció igénye, ami nincs.
Nem tudom, hát jó lenne, ha több pénzem lenne.
Igen, de nem azért csinálsz dolgot, hogy jó lenne, de az nem szerepel szerintem a top 5, én ezt feltételezem, nem tudom, de én azt gondolom a Tamásról, hogy amikor ő alkot, ír,
hát abban nem, abban.
Akkor a top 5 abban motivációjában rohadtul nincs ott, hogy ezzel pénzt fog keresni, és hogy mennyit.
Szerinted, ha most szakemberként kívülről...
De jól érzem ezt?
Ezt jól érzed. Egyébként meg volt olyan életkorszakom, amikor az innovációimból akartam megélni, és majdnem sikerült is, csak ott is hiányzott az üzletemberi véghez
idő. Hogy azért ez fontos, hogy ez legyen egy szempont, mert szerintem a Péterben megvan, hogyha már Gesztit említjük, a Majkában megvan. Tehát, hogy
abszolút. Ők egyszerre magas szinten valamit átadni képes művészek, tehát főleg a Péterrel feltétlenül ezt gondolom, mert ő nagyon sok területen alkot kiválóan, de egyszerre irgalmatlan jó üzletember is. Majkánál talán az utóbbi túltánk, de őnál meg az az erős, hogy ő tényleg a lakótelepek népét tudja nagyon szíven találni, és ez tehát nem akartam ezzel semmiféle minősítést mondani, mert az is egy nagyon érvényes dolog, és szükség van rá.
Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, tudtam meg, hogy te sokáig pszichológusnak készültél.
Igen.
Tehát mondjuk egy ilyen helyzetben te kiéled magad, ugye?
Hát mondjuk az, hogy készültél pszichológusnak, az nem jelenti azt, hogy az lettél.
De azért benned van egy ilyen skill. Hát nagyon. Ha sztárokkal foglalkoztál, azért te kicsit vagy nagyon, de ápoltad az ő mentális, mindenfajta állapotukat.
Én rajongom az emberi történetekért. Tehát, hogy nekem ez, ha kell, egyfajta drog. Hogyha választhatok egy nagy film, meg egy dokumentumfilm között, aki egy soha nem ismert, tök unalmas, mások számára tök unalmas ember életéről szól, én biztos a másodikat választom. Mert engem egyszerűen lenyűgöz az emberi történetek sokszínűsége és miensége. Nagyon sok emberi lélekkel foglalkoztam, és nagyon valamilyen érdekes okból kifolyólag nagyon sok ember bizalmát élveztem, és élvezem most is, csak már nem a sztárvilággal dolgozom. Hát pszichológus éppen nem lettem, de egyébként azt gondolom, hogy nem baj, és ez valahogy a gondviselésnek volt az elterelése. Én hiszek a sorszerűségben, meg hiszek abban, most nyilván a Tamás mellett hitről nem akarok nagyon beszélni, mert nekem, én azt szoktam mondani, hogy én klasszikus értelemben nem vagyok vallásos, de egy nagyon erős hitem van.
Miben?
Tök mindegy, minek hívod. A teremtőnek, a jóistennek, a gondviselőnek, de hitem van, tehát én hiszem azt, hogy néha azt gondolom, hogy a nagyon szoros halott barátaim ülnek egy bárányfelhőn és egyengetik az életemet, mert gyakran elgondolkodom azon, hogy amennyi jó dolog velem történik, vagy például ebben az új életemben, új karrieremben, amilyen gyorsan léptem eredményeket, és értem el eredményeket, ez itt magamtól nem lehetséges. Tehát ha ezen nincs valami gondviselés, nincs valami, szoktuk mondani, isteni segítség a magyar nyelvben tökéletes, akkor ezt nem lehet. Tehát, hogy ez csak azért, mert én nagyon maximalista vagyok, meg nagyon küzdő, meg nagyon aranyos, meg nagyon stréber, ez más is az. Más is teljesít, más is maximalista, más is... Szóval én azért ebben nagyon-nagyon hiszek, de jó, hogy így alakult, hogy ne kerüljem ki a választ, mert nekem egy csodálatos karrierem lett, egy csodálatos életem lett, és találtam egy olyan hivatást, ami a kommunikáció tárgyköre, a marketing tárgyköre, amiben én nagyon megtaláltam magamat. Az amerikai kapcsolataim, az amerikai munkáim sem lettek volna szerintem enélkül, ahol pedig én nagyon kiteljesedtem, és ahol nagyon sok mindent tanultam ahhoz, hogy itthon nagyon másként közelítsek mindenhez. És én ettől lettem valószínű ennyire eredményes itthon, hogy van ez a közép-kelet-európai poroszi neveltetésem, és van ez az amerikai szabadság érzet, és az önismeret, és a hit, hogy én meg tudom csinálni, két kezem van, két lábam, én kellek hozzá, hogy meg tudjam ezt oldani, és ez ebben vetett hitem, szóval én nagyon örülök, hogy így alakult.
Te hogy vagy ezzel a saját sorsodat illetően? Elcserélnél-e bármit is, kitörölnél-e bármit, vagy ha még egyszer pontról pontra ugyanúgy végigélhetnél mindent, akkor ezt választod?
Természetesen ez egy merőben hipotetikus kérdés, ugyanis...
Ami nem áll tőle távol.
Igen, nem. Nincs erre mód, de azt hiszem, hogy az életút megtétele kihagyhatatlan és nehéz. Azt mondani, hogy minden úgy lett, ahogy kellett lennie, ezt nehéz kijelenteni, hiszen a véletlen vagy kifejezetten negatív sorsesemények nehezen nevezhetőek pozitívumoknak vagy üdvözlendőknek, de mégis válhatnak azzá utólag, mert ezen az úton tudjuk megtanulni a jó és a rossz közötti különbségtételt, és szerintem az ember egyik legfőbb feladata, hogy morálisan nemesedjen, hogy valahogy jobb emberi legyen, és ez rohadt nehéz. Ez a legnehezebb.
Te miben vagy most jobb ember, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt?
Hát én ezt nem állítom, hogy jobb ember vagyok. Nem állítom, hogy jobb ember vagyok, majd az Isten eldönti, hogy milyenebb vagyok. De törekszem rám, mondhatni, nem tudok nem törekedni rá, tehát én úgy működöm belül, hogy rigorózus és mániákus szinten moralizálok, mondhatni önvádsúlya, kafkai önvádsúlya alatt töltöm az életem jelentős részét, egy labirintusban jobbra-balra forduló és minden döntés gyötrelmesen kiszenvedő személyiség vagyok, még ha ez kívülről néha egyáltalán nem látszik, hanem olykor a szabadság kitörésének a szinonimája vagyok, de közben meg rohadt nagy szenvedés. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe Konrád György, a már említett csodálatos, kiváló író és a magyar szabadelvűség atyamesterének zsidókról írott eszéjét. Ő kiválóan festi le a zsidó karakternek ezt az ilyen profitikus hevülettől fűtött és mindent ilyen doktriner módon elemző lelkületét.
Milyen könnyű lehet veled együtt élni?
Rohadt nehéz, a feleségem szerint, de úgy látszik, hogy te is beleéreztél, úgyhogy majd fogom ajánlani neki a műsor.
Lehet, hogy őt kéne itt.
Nem, hát ő ezekre azok fejtéseimre azt mondja általában, hogy ja, ezt már ne kezdem, mert már 100 000-szer elmondtad. Én már mondom, hogy csak ezt tudom mondani, mert ez zajlódik.
Amikor te vele találkoztál, hány éves voltál?
17. 17, ő idősebb nálam, és a magyar ellenzék egyik ősbulián, a Szeta bulin találkoztunk, a Kőszeg lakásában, Párizsi udvarban, 1981 tavaszán, és akkor így egyből...
Szerelem első látásra.
Igen, szerelem első látásra, és akkor így kezdődött a történetünk, majd a megtérésünk is egy idejű volt, ő egy héttel korábban, bár akkor nem tartottuk a kapcsolatot, mert hát hol együtt, hol külön, aztán összehozott az élet újra. És ez a mai napig tart. Igen, 3 felnőtt gyerekünk van, mindig csodálatos alkotó, mindig nem egy, hanem több külön műsort megérne a nejemmel együtt, aki iszonyú aranyos, hogy egyrészt engem elviselt, másrészt őket nagyon jól fel tudta nevelni az én hülyeségeim dacára is, ami mindig más frazeológiában, de hasonló túlfütöttséggel jelent meg. Tehát volt, amikor a vallási arculatát öltötte, volt, amikor a...
Az mit jelent, hogy követelted őket, hogy...
Igen.
Úgy kell élni.
Igen.
Ezen keretrendszeren belül.
Igen, és azt is őszintén gondoltam, és fanatikusan, és természetesen a vallás lényegi állítása vonatkozásában ma is rendíthetetlen vagyok. Tehát én bibliai hitű zsidó keresztény vagyok, hiszem, hogy Jézus feltámadott, és hiszem, hogy a világnak van eleje és vége, és egyszer majd az Isten elé fogunk állni. Ezekben mind hiszek.
Mondasz egy példát, ami még ránk tartozik, amire ma úgy gondolsz, hogy lehet, hogy túlzás volt, de mégis doktriner módon hát azt
mondtad, elmondtam, hogy... a Partizánban is, meg máshol is, a gyermeknevelésben például a fizikai, és nem is az fizikai erőszak alkalmazás. Azt továbbra is úgy gondolom, kövezzem meg bárki, hogyha mondjuk egy gyerek nagyon hülyén viselkedik, és kap a fenekére egy pacsit, vagy egy megpofozza idegességében a szülő, szerintem azzal nem teszi tönkre a lelkét.
Igazából valaki ezt vitatja, de...
Valaki ezt vitatja, de szerintem nem itt van a határátlépés, hanem igazából a gondolati struktúra, ami körbevesz egy ilyen fegyelmezési mátrixot, ott lehet elvetni a súlykot. Én elvetettem a súlykot.
De Tomás, te magad jöttél rá arra, hogy nem biztos, hogy ez a jó és célra vezető pedagógiai keretrendszer, vagy a családod emlékeztetett arra, hogy...
Is, de nem csak a pedagógia tekintetében haladtam meg, úgymond a vallási fanatizmusnak azt a típusú megérését, amin én keresztül mentem, hanem minden egyéb vonatkozásban is, hiszen azért talán annyi elmondható rólam, hogy egy őszintességre törekvő ember vagyok. Na most van itt egy érdekes fogalompár, az őszintesség és az igazság duettje. A vallás állítása általában az igazságról szól, csak hogy az igazság, ha nélkülözni kezdi az őszintességet, akkor egy üres fogalmi apparátussá süllyed, és gyakran minél hangosabban zengetjük az igazság szólamát, annál üresebben csengő, hogyha nincs benne az őszinteség. Mi az, hogy az őszinteség? Arról, hogy én rossz vagyok, hülye vagyok, ilyen és olyan vagyok, az igazság pedig egy tőlem független, objektív, fölöttem álló dolog. A kettő viszonylata határozza meg, hogy mennyiben van közöm az igazsághoz. Ahhoz, hogy közöm legyen, ahhoz először rohadtul őszintének kellene. Na most ez viszont mindig provokáció, elsősorban saját magam irányába, de mások irányába is. Én most az inga mindkét oldalát már többször bejártam, és most megpróbálok egy ilyen különbejáratú harmóniát találni, hozzátéve, hogy senki ne kövessen engem, mert én atipikus.
De ilyenkor a családod mit csinál, legyint, hogy jó, már megint valami nagyon benne van az apa, de majd túl lesz ezen, és akkor mennek, mert azt mondod, hogy menni kell, tehát hogy komolyan... Hát,
ők már kicsapkoltak.
Jó, már nagyon, hát felnőttek.
Nem, hát én
már megint valamosabban.
Nem, hát én nem tudok semmilyen újdonságot, mert én vagyok a leghatástalabb ember a vasárnapi ebédnél, tehát a legjobb poénja...
De van olyan, vasárnapi ebéd, az jó.
Időnként van, és a legjobb poénra is olyan farccal reagálnám, de a magyar közlönyből olvastam a fel valahogy. Tehát én se megnevettetni, semmi, nem, nyilván mindenki elismeri a most nem akarok ilyen öndicsérő szavakat használni, de szóval a képességeimet, de erősen idézőjelbe vagyok téve.
Azért téged bánt.
Hát egy kicsit, de hát meg is értem őket.
Hát de nyilván... hát azért jár ilyen podcastekben, hogy
Tényleg,
itt ülök, és azt érzem, hogy
ők sokszoros overdózis is kaptak már tőlem, úgyhogy teljesen érthető az, hogy sokkal kritikusabbak fel, mint bárki más ezen a földbolygón.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Kendehofer Krisztinával és Pajor Tamással.
Ha már itt a gyereknevelésről kérdezgettük Tamást, neked konkrétan, ha jól tudom, megmondta egy orvos, hogy neked nem lehet gyereked.
Így van.
És ehhez képest...
Hát hál' Istennek Dani erről nem tudott,
igen,
hogy ezt mondta. Igen.
És ez hogy volt? Ez kimúlik szerinted, hogy kimúlott rajta?
Hát kimúlik. Hát mondjuk, ha a férjemet kérdezed, hát nyilván el tudod képzelni, mit rócsózott ezzel, hogy annak a nőnek gyereke van, akinek nem lehet. Tehát, hogy ez egyébként tényleg egy ilyen csoda, de nem csak azért csoda, mert ő lett és nem tudta, hanem mert én az egész létezését is ennek élem meg, de visszalépve két lépést, ugye hát az embernek nem lehet, akkor nem készül arra, hogy gyereket vállal, mert megmondták, hogy nem lehet. Hát így mi sem készültünk erre, és egyszer csak hát szembe kellett nézni azzal, hogy ez a terhességi teszt, ez pozitív, de már a harmadikat csináltam, mert gondoltam, biztos a teszt rossz, hát hiszen azt mondták, hogy nem lehet, és az ember az orvostudományban hajlamos túlhinni, vagy túl gondolni talán. Ezzel most nem negatívumot mondok, de nekem eszembe jutott, az az esetőség nem jutott eszembe, hogy mégiscsak lehet gyerekem, csak az, hogy rossz a teszt, és sose felejtem, mert egy irodázban dolgoztunk, ott volt az én pozitív tesztem, a Gábor egy ilyen nagyon fontos meetingen ült bent, bekopogtam, és mondtam, hogy szívem, ki tudnál jönni egy percre? Mire mondta, hogy hát mindjárt, de ezbe nem, most szeretnék veled beszélni, és mondtam, ez mi? Azt sem tudtam, mint aki le akarja színi, de nem leszidni akartam, nem voltam képes az elején ezt felfogni, hogy én kisbabát várok, vagy mi együtt kisbabát várunk. Aztán jött Dani, és egy nagyon érdekes dolgot élünk meg azóta együtt, ő szabad. Tehát, hogy én, aki olyan következetes szigorban nevelkedett, mint én, annak két útja van. Vagy az egyik, hogy ugyanígy neveli a saját gyerekét, vagy úgy, hogy homlok egyenest mást. És nem is biztos, hogy tudatosan döntesz még a legeslegelején. Ma már lehet mondani, mert 18 elmúlt a Dani, hogy én a homlok egyenest más vagyok. Szóval lett a Dani egy tanító, engem arra neveltek, hogy nem sírunk, nem nyafogunk, mert akkor gyengének tűnünk, és az sose jó. Úgyhogy én 33 éves koromig nem nagyon sírtam. Szinte
de nem,
soha.
De nem tudtál, hogy nem mertél?
Megszoktam, hogy nem mutatunk érzelmet. Tehát, hogy...
És mi volt,
miközben a legérzékenyebb kisnő vagyok, akit elképzelni tudsz. De úgy magamba ezt lerendeztem.
De mi volt korábban, amikor előtört volna, patakokba sírtál volna, kedved szerintem, meghatottál?
Akkor nyilvánosan ezt én lerendeztem magamban, hogy visszatudtam hozni, és aztán este otthon kiadtam magamból, és volt, hogy repült a fajasz, és töltem zúztam, mert az dű, tehát azért azt visszaszorítani, azt a fegyelmezettséget, az egy dű. És amikor a Dani megszületett, én azóta mindenen sírok. Tehát vannak barátaim, akik mondják, jó, megjött a friss kenyér, sírsz már? Tehát, hogy mindenen bőgök azóta. Dűből, szomorúságból, örömből, mindenből tudok sírni. Valahogy, mint akikből kihúztak egy ilyen dugót.
És azt elmondod-e nekem, hogy milyen vagy te olyankor, amikor egy orvos közli veled, hogy ez nem fog menni.
Nagyon kiábrándító, ha azt mondom neked, hogy igazából nem érintett akkor meg, mert én akkor még nem voltam ezzel elfoglalva. Én úgy ismertem meg a Gábort, hogy volt egy egyéves kisfia, Marci, akivel most is nagyon szoros viszonyom van, és ő most 26 lesz kisvártatva, és tényleg a napokban, és a két fiú abszolút úgy nevelkedik, mintha édes testvérek lennének, imádják egymást. Mi több, a Marci édesanyjának az új házasságából van 3 lány, ott van egy Iker lány, Szonya és Zorka, akik egy évvel idősebbek, mint a mi Dani nevű gyerekünk, tehát nekik vér szerinti rokon kapcsolatok nincs mással. Mégis öcsinek hívják Danit. Mi több, ezek a gyerekek, milyen fantasztikus az élet, mi nem voltunk jóban a két család, és ezek, az mi Dani nevű gyerekünk, és a Iker lányok, akivel ugye egy kapocs Marci nevű fél-fél testvérük, találkoztak valami szigeten, vagy buliban, vagy valahol, és annyira összebarátkoztak, hogy ők elhatározták, hogy ezt a két családot összebékítik. És mi ma már azért járunk össze, tényleg, mint a puzzle darab összes eleme, mert ezek 10 évesen elhatározták, hogy az nekik nem jó, hogy ez a két család nincs jóban, és ezen ők változtatnak.
De hogy lehet ezen változtatni? Milyen trükkök ez folyamatosak?
Hát úgy szervezték, hogy egyszer csak egy légtérbe kerültünk.
Hát azért ez nagy pillanat.
Nagy, és mindannyian nagyon örülünk neki.
Hú, de jó.
Tehát, hogy az az érdekes, hogy nem feszültség lett ebből, hanem az látszott, hogy mi is, meg a másik, úgy lehulta a kő.
Ez engem mindig lenyűgöz, hogyha valaki nagyvonalú tud lenni, képes nyomni egy reszetet, és azt mondani, hogy új lap, és mindenki volt gyarló, esendő, kicsinyes, hiú, és felül tudunk rajta emelkedni. De ezt hogy kell csinálni?
Szerintem ez nem nagy vonalúság. Szerintem, ha megkínál az élet sok valódi problémával, akkor ezek olyan nem valódi problémák. Tehát, hogy nekem évekig az volt a túlélő stratégiám, hogy amikor megsajnáltam magam, vagy valamin úgy elkeseredtem, akkor szembesítettem magam a sors, meg a világ valódi problémáival, és állandóan megnéztem a Schindler listáját. És akkor elszégyeltem magam, hogy most én tényleg azt gondolom, hogy nekem baj, tehát hogy úristen, tehát szedd már össze magad, Krisztinád, az élet problémái nem itt kezdődnek. Tehát, hogy én mindig szembesítettem magam. Van a bostoni terrortámadásban sérülés szenvedettek utóéletéről egy dokumentumfilm. Ennek az a címe, hogy Boston Terror. És nagyon-nagyon érdekes, hogy abból mit lehet tanulni, hiszen van olyan sérült, akinek tényleg az új, most túlzok, de egy kis ujja sérült, és nem tud ebből a depresszióból felállni, és van olyan, aki térdből elvesztette mindkét lábát, és 2 évvel később ott állt újra a bostoni maraton rajtjánál. És ő elmondja, hogy az, hogy ő elvesztette a két lábát, mire hívta föl az ő figyelmét, és hogy neki most sokkal teljesebb az élete, mert ő egy ilyen felszínes csávó volt, folyamatosan azt kereste, hogy mi nincs, mi hiányzik, most pedig megérkezett, és mindennek tud örülni és hálát adni, tehát hogy kiteljesedett az élete, amit így nagyon nehéz felfogni, ahogy ő mondja, de hogy magával ragadó. És számomra ez egy lecke volt, vagy egy oktatás ez a film, hogy egyrésztről magunkon múlik, hogy milyen helyzethez hogyan viszonyulunk. Tehát, hogy ez kicsit tényleg rajtunk is múlik, de ezt Edith Éva Éger is megtanítja nekünk, szerintem, és még sok más gondolkodó, aki nem is biztos, hogy átélte, vagy nem kellett, hogy átélje, de hogy én szembesítettem sokszor magam, hogy olyan dolgokon bekengek, amik nem problémák, és hogyha ha ezt nagy vonulasságnak hívod, akkor az szerintem csak egységnyi idő alatt több kihívást kaptam az élettől, több leckét, ahhoz, hogy tudjam azt látni, hogy mi fontos és mi nem, szerintem.
Amikor te a TV2-ben vezető lettél, még 30 alatt voltál, azt mondtad, hogy az irigység, a rossz indulat, az mondjuk úgy, hogy megfigyelhető volt a környezetedben, fenyegettek, kaptál fenyegetéseket, sőt, olyan emberben is csalódnod kellett, akiben nagyon-nagyon bíztál és nagyon szeretted. Az ilyeneket hova tettél aztán? Ezeken ugyanúgy túl tudtál lépni? Mert amikor egy ember sebet kap, és olyantól, akitől nem számít rá, hát annak én, hogy mondjam, leborulok előtte, azt tudja mondani, hogy nyomott egy eszetet.
Jó lenne azt mondani, hogy akkor megtanultam, hogy ne bízzak senkiben, de nem tanultam meg. Tehát valahogy én mindig mindenkiben bízom, és aztán maximum vagy csalatkozom, de sokkal jobb úgy élni, hogy az ember nyílt szívvel nyitottan van a másik iránt, és nem egyfolytában rettek, hogy az egy nagy lecke volt. Biztos tettem is érte. Tehát azért azon sokat gondolkodom azóta, hogy én azért soha nem bántottam senkit tudatosan, de nekem azért volt egy olyan stílusom, ami bicska nyitogató. Ma már így visszagondolva. Tehát annyira fiatalon lettem pozícióban, hogy én azt gondoltam, hogy meg kell felelni egy képnek, ami a fiatal vezető, vagy a vezető. Tehát, hogy én egy laza nő vagyok, miközben úgy, mint a karót nyert ültem mindenhol, mondták, hogy a vonatot leparancsolom a sinekről, és ez így is volt, mert a teljesítmény és a maximalizmus azért mindig mindent felülít, de én nem mertem önmagam vicces, humoros, laza lány lenni, mert hogy az nem, nincs a vezetői körben, meg így egymás közt ebben a szűk körben azért valljuk be, hogyha egy fiatal lány pozícióba kerül, és ez talán még ma is így van. Nem azt mondják, hogy ez mennyit tanult, ez mi mindenről lemondott, ez mennyivel többet készül, hanem mindig az az első kérdés, hogy kinek a, tehát tisztelhetjük bennem, már pardon, nem mondtam ki, de gondolj bele. Miközben az én apukám matematikus, tehát nem, az anyukám ingatlanos volt akkor, tehát nem is voltak a médiában olyan kapcsolatok, hogy bárki hátszerén jöhettem volna előre, és engem ez marhára idegesített, és marhára zavart. Nyilván volt egy bizalmasom, és ő úgy gondolta, hogy az én pozícióm sokkal inkább illene ő hozzá, és ezért azért elég sok mindent megtett. Én azt nagyon-nagyon rosszul viseltem, nagyon, de nem mutattam ki. Tehát, hogy én amikor ezt megátéltem, sok minden egyébbel, amiben szerintem most ne is menjünk nagyon bele, akkor volt egy időszakom, hogy minden nap negyed órát ültem a Róna utcai Molkútnál a gépkocsimban, és negyed órán keresztül magyaráztam magamnak, hogy abba az épületbe be kell mennem dolgozni. És ott rajtam senki nem látta, hogy nekem bármi bajom van lelkileg, mert a vaslédi. És aztán ennek két dolog vetett véget. Az egyik az, hogy kaptam egy nemzetközi állásajánlatot, hogy 8 országban lehetek sales és marketing vezetője egy Fox Kids nevű nemzetközi csatornának. És akkor valahogy az agyam helyre rakta, hogyha én ott kellek, akkor miért itt akarok én harcolgatni. Másrészről pedig, miután a sok én ma így magyarázom, orvosilag ez nem alátámasztható, ugye vaslédi jön, nem mondja ki a fájdalmait, itt van a pajzsmirigyed, és az itt megreked, mert ugye nem jön ki. Tehát, hogy én 3 hónap alatt híztam akkor 35 kilót, mire orvoshoz kerültem, már egy ilyen kis pufók voltam, mert a hormonháztartásom azt mondta elég, ugye a pajzsmirigyed elég sok mindent befolyásol a hormonrendszeredben. Akkor azt helyrehozták, akkor megint nem, akkor terhes lettem, akkor megint 8 kiló, akkor föl lehúsz, 30, 40, jó, tehát az én elmúlt 30 évem azért az arról szól, hogy hol közepes vagyok, hol nagyon nagy, a csúcskorom 135 kiló, és 4-5 évente megpróbálom ezt leadni. És akkor valamennyi sikerül, akkor nagyon megörülök, akkor megint eszem, akkor rögtön jön vissza, tehát ugye, de én már többet nem leszek kövér, tehát az biztos.
Ezt eldöntötted.
Igen, meg képzeld el, és tényleg nem akarom, hogy ezt túlzottan elvigyük ezt az irányt erre, meg engem a Tamás sokkal jobban érdekel, mint én magamat, de hogy...
Engem mindkettőt érdekel.
De hogy... 42 kilót fogytam orvosi segítséggel, tehát lett egy körzeti orvosunk, egy fiatal ember, aki beoltott a Covid-oltással, és közben rákérdezett az én testsúlyomra. Mondtam, hogy na, hát doktor úr, akkor itt a feladat, nálam fegyelmezettebb páciens nincs, mert tényleg, ha én elhatározok valamit, mint a versenyló, mondja, mit csináljak, én csinálom. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és 42 kilóig fogytam, majd megállt a fogyás egy évre, és elindult vissza. Most azt nem kívánom senkinek, hogy már megint nem. Tehát, és én akkor azt éreztem, hogy az nem létezik, hogy én ezt nem tudom leküzdeni, és én azt feltételeztem, hogy az Egyesült Államokban ez más, hogy van, mint Európában, hiszen ott látunk nagyon kövér, meg nagyon vékony emberek, ott minden van a nagyszámok törvénye alapján, és én elkezdtem minden szabadidőmben fitnessedzőket, health coachokat, amerikai orvosokat, endokrinológusokat, mint dietetikusokat hallgatni, podcasteket és olvasni értekezéseket. Gyakorlatilag összeraktam magamnak egy ilyen teljes életmódot, ezzel a körzeti orvossal és egy gyógyszerész barátnőmmel minden felfedezésemet mindig megbeszéltem, akkor ők ezt mondták, hogy jó vagy nem jó, vagy jóvá hagyták, vagy nem, és én most már abszolút így élek, és ez tökre összeköt minket, ez az elvakultság. Tehát, hogy én ebben másfél éve, mint egy, tehát ebben nincs kilengés, ebben nincs az, hogy karácsony van, meg 50 éves lettem, akkor csak egy falat a tortámból, nem.
Karácsonykor mit eszel például?
Én nagyon sok mindent eszem, de speciál cukros beiglit nem eszem. Nem tudom, tehát nem eszem feldolgozott élelmiszert, nem eszem cukrot, nem eszem fehérlisztet, nem iszom alkoholt, tehát hogy van egy rend, és biztos vagyok abban, hogyha ma beleharapnék a somlói galuskába, feltételezhetően nem dőlne össze holnapra a világ, de ez az én rendszeremben most nem fér bele.
Két dologra válaszok kérlek, aztán Tamáshoz fordulok. Az egyik, hogy ugye azt kérdeztem Tamástól, hogyha lépésről lépésre ugyanezt végigélhetné, akkor vajon hogy döntene? Te kihagynád-e?
Nem.
A Duci korszakot.
Nem, mert szerethetővé váltam általa. Én nagyon sokat tanultam a kövérségemről, és ez nem Duci, hanem ez kövér, tehát ezt azért mondjuk ki, tehát ne kerülgessük ezt, tehát ez isteni PC, de én kövér voltam. Lett bennem egy ilyen lesajnálható, lett bennem egy valami, amit meg lehet szánni, le lehet sajnálni, és ettől sokkal szimpatikusabbá váltam embereknek, tehát sokkal több lehetőségem lett, ha úgy tetszik, vagy nem kellett engem már annyira utálni utána. Én valahogy ezt így élem meg, és nagyon sokat tanultam egyébként általa. Kövér testben élni úgy, hogy te úgy érzed, hogy ez nem a te helyed a világban. Az kicsit olyan, mint a handicapes lennél. Tehát mindig másodlagos vagy, mindig ez az első gondolatod, hogy beférsz-e, mit gondolnak, mit súgnak össze hátad mögött, van egy végtelenül jóképű férjem, szegény biztos, nagyon sajnálják, én miattam. Tehát, hogy bennem ez egy ilyen állandó, másodlagos állampolgár életérzést okozott.
De ezek jobbára azért belső démonok, nem?
Nyilvánvalóan senkit nem érdekelt, hogy én mekkora vagyok. Hát én gondoltam azt, hogy őket érdekli, hát mit érdekli az embereket, hogy én mekkora vagyok.
Mi volt ennek a démon rengetegnek, ha úgy tetszik, a legalja? Tehát amire úgy gondolsz vissza, hogy az volt a legpokolibb pillanat, legkétségbe esettem és a legtanástalanabb, kimerevített pillanat. Volt ilyen? Amikor azt érezted, hogy miért? De tényleg ez miért velem történik?
Az, hogy miért velem, az soha nem volt, hogy kell-e így élni, az volt. De az még Dani előtt volt. Tehát, hogy én akarok-e így élni? Én akarok-e létezni ebben a testben? Ebben a vizenyős, puffat valamiben? Tehát amikor ez a fiatal lányként elkap ez a hízás hirtelen, időt sincs hozzászokni, olyan gyorsan jön. Az elején azért én ezt nem gondoltam, hogy el kell feltétlenül fogadni. Sose jutottam el oda, hogy én most tetlegességig bármi, de hogy azért a nagyon-nagyon elkeseredettség, a nagyon szomorúság azért gyakran volt tetten érhető emiatt. Hogy, meg hát tudod, a control freak, ez te rokonom vagy ebben, azért azt nem fogja föl, hogy van valami, amire nem tudok hatással lenni hosszú távon. Hogy ez egy állandó konfliktus magaddal, hogy ez egy állandó kudarcélmény, már pedig az nem jó.
Na beszélünk még erről, de most eszembe jutott valami, ha már ezt említette. Neked volt egy 6-7-es pszichiátriai kitérőd, de azt tulajdonképpen azért csináltad, hogy a katonaságot elkerült?
Igen, igen. 1980-ban, amikor már én elkezdtem rossz fiú lenni, akkor hát az állampárt gondoskodott arra, hogy gyorsan behívjanak katonának. Na most én azt elhatároztam, hogy katona az biztos nem leszek.
Csak ez akkor még nem elhatározás kérdése.
Igen, de hát megvolt ennek akkor is azért a kiskapuja, az úgynevezett E-kategória, amihez hát tüneteket kellett produkálni, és akkor valahogy anyukám még elintézték, hogy be tudjak kerülni a Hidegkúti elmegyógyintézetbe, és akkor ott szépen picit így rátoltam a valós tünetekre, úgy fokoztam a tétet.
Elmegyógyintézet azért az... Az egy komoly hely.
Ez akkor még ez a Hűvösvölgyi volt, de hasonló volt a Lipóthoz, annyi pozitív volt, hogy volt egy kertje, ahol lehetett. És én 2 hétig zárt körülmények között voltam, 6 hétig már nem teljesen zárt, de még bent lakásos, és utána vissza kellett járni. Hát mai napig örülök ennek az élettapasztalatnak. Egyrészt azért, mert megúsztam a katonaságot. Szerintem nem mindenkinek való a katonaság. Úgyhogy én gondoltam, hogy megúszom ezt. Bementem.
Látod, milyen szabad? Mondom, hogy ez szabad.
6 hetet lenyomtam, nagyon érdekes arcokkal találkoztam, mellettem lévő ágyon egy ilyen maniakus konteógyáros, románc gyártmányú cigarettát szívott, de lázdohányosként, és legalább 6 spirálfüzettel volt írva, én ovis betűkkel az elméletével. Ez nagyon megmaradt bennem. Meg voltak ilyen full depressziósok, ilyen fekete volt, egész nap. Vicces világ volt, mindesetre megkaptam az E-kategóriát, úgyhogy hála Istennek, megúszás.
Neked, aztán annyit mesélsz el erről, amennyit gondolsz, ha már azt említettük, hogy van az a pillanat, amikor az ember eljuthat oda, hogy egyáltalán kell nekem ez az élet. Te voltál úgy bármikor, akár a önpusztító korszakodban, akár később, amikor ez számodra, mint kérdés valóságosan felmerült?
Mi tudtam, hogy jó kérdező vagy, de ez most újra bebizonyosodik. Egyszer volt ilyen az életemben, mert egy nagyon vitális személyiség vagyok. Egyszer volt, és ez pedig akkor, amikor én megtérésre jutottam 1987. októberében, és ekkor hívtam föl a híd gyülekezetét, hogy szeretnék beszélni a főpappal, és ekkor mentem el a gyülekezetbe, és tértem meg Jézushoz, és ez egy a mai napig egy meghatározó és sorsfordító esemény volt, amelyre gyönyörűséggel gondolok vissza, és ha nem így lett volna, nyilván most nem ülök itt, már nagyon régen nem lennék az élők sorában. Ez egy nagyon szép és szent esemény volt, és mai napig a legmeghatározóbb az életemben. Előtte volt, hirtelen átfutott egy ilyen gondolat az elmében, és pont ez váltotta ki azt, hogy nem, hát ez nem lehet igaz, és akkor már a baráti körömben voltak, akik oda jártak, és akkor
ott látott. Ezt akartam kérdezni, hogy miért a hídgyüli, miért nem a, nem tudom.
Azért, mert ugye engem zsidónak neveltek, az is vagyok, és én csak annyit tudtam, hogy hát, persze tévesen tudtam, a zsidók nem kerülnek a mennybe, a keresztények meg igen. Hát ez egy elég ilyen lebutított vulgár teológia volt. Na mindesetre próbáltam bemenni katolikus templomba, Németh Géza református lelkész is.
Jó, hogy nem.
Valahol nem, egyik sem gyakorolt rám olyan maradandó hatást, mint amit a híd gyülekezetében végül átértem, és ott már erről beszámoltak korábban barátaim, akik szintén megtértek a közösségben, és így kezdődött a hívő pályafutásom, tehát ez kapcsolódik a szuicid gondolathoz.
De azt elmondod, vagy átélhető, vagy átültethető, hogy egy vitális ember esetén, egy életigenlő ember esetén, mi váltja ki, mi az a kapcsoló, ami által ilyen rossz gondolatai lesznek?
Hát bennem konkrétan az váltotta ki, hogy én már akkoriban is egy bibliaolvasó ember voltam, tehát olvasgattam a Szentírást. 18 éves korom óta tudom, hogy Jézus van, és egyszer találkoznom kell vele, és tisztán voltam vele, hogy az embernek van örökké való sorsa, és hogyha a bűnösség állapotában, és egyfajta morális, súlyos morális deficitben hagyja el a földi létet, akkor az annak örökké ható következményei lesznek negatív értelemben, és én ettől szerettem volna megenekülni, és ezt a Biblia úgy fogalmazza meg, hogy a megtérésre történő megszomorodás, nagyon szép szófordulattal Pál apostol, és ez történt meg bennem, ennek egy nagyon mély és dramatikus formája, ami nagyon, nagyon is indokolt volt, és Istentől való, és ezt mai napig szem előtt tartom. És igyekszem úgy élni, hogy ezt az irányt tartsam, persze nyilván nem tudom ezt tökéletesen megvalósulni, de törekszem rá.
Ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy Krisztus mindig irigyelt téged a szabadságod miatt. Kiderült, hogy azért te kevésbé vagy hajlítható, nagyon a saját magad utad járod. Van neked nagyon konkrét, felidézhető emléked arról, ha van ilyen, hogy te UFO vagy? Más vagy, mint a többiek? Hogy
na, erre elmondok egy friss dalomnak a szövegét, mert tulajdonképpen az jól összefoglalja azt, hogy én szeretnék valami nagy nyomot hagyni, nyilván az én kis általam belátott történelmi, kulturális univerzumomban, de valójában igen nagyra azokat tartom, akik nélkülözik ezt a vágyat, és valahogy a mellőzöttség, vagy a reflektorfényen kívüli létet is úgy tudják belakni, hogy ez egy nagyon magas morális mércét tud felmutatni. Erről szól az Én példaképem című dalom, ilyen egyszál gitáros, és sajnos most nem tudom reprodukálni gitárral, de a szöveg az így van, hogy az én példaképem úgy élt a képen, ami róla bennem maradt, hogy voltaképpen e nagy földön égen felidéznem egy pillanat. Az én példaképem utánfutóval húz hazugságvizsgálót. Mikor még régen autója sem volt, egy ilyet talicskán tolt. Az én példaképpen ül egy dácsiában, mercik közt araszolva, de itt a lényeg az, hogy ő belül a herceg, és nem a szolga. Az én példaképpen boltja egy vén antikvárium. Az én példaképpen kedvenc boltja egy vén antikvárium. A témái nekem szólnak, de rajtam kívül ilyet bárki un. Az én példaképpen nagy szatyrot cipel, mint egy strongman bajnok. A gerince régen egyenes volt, de bántották, így lett hajlott. Az én példaképem a koldusnak ad, mert hajtja a bűntudata, pedig árnyékban, fényben is ember maradt. Ő Budapest űrutasa. Kis balkáni harcos. Lesem a trükkét, bár porból van úgy, ahogy én, mert ő rá is sajnos rátör a szükség dugóban a híd közepén. Ha elrontom, éppen a célpontot nézem, mert az élet néha ködös, de az én példaképem James Bondaképen tökös, mint egy üstökös. Az én példaképem jó ember, de azért nem egy szent apostol. A tévé a nejével kéz a kézben lenyeli stand apostol. Nem él hegyvidéken, van másfél szobája, egy albérlet Újpesten, de megvárja, míg a szomszéd kutyája átér az úttesten.
Nagyon jó.
Köszönöm szépen.
Számít valamit a véleményem?
Persze, hogy számít.
Hát de csupa jót.
Nagyon.
Köszönöm
nagyon.
Szépen.
Az nagy erő, hát Tamás, pláne ha valaki nyilvánosságban ki tudja azt mondani, nem sok ilyet láttam még, őszintének tűnt, hogy az az igazi nagy erő, ha valaki nagyon vágyik a reflektorfényre, de a reflektorfény nélkül is.
Hát erre kell törekedni. Van egy olyan meghatározás a Bibliában, nem tetszik, hogy Pál apostol, amikor ezt mondja, hogy az a zsidó, aki belsőképpen az, azt is lehet fordítani, hogy az a zsidó, aki akkor is az, amikor nem látják. Vagyis az, most én értem a szinonimát megtalálva, az a morálisan cselekvő ember, az az Isten előtt járó ember, aki akkor is tud jót tenni, ha senki nem látja. Tehát ez a legmagasabb mérce, mert fölülről végül is igen.
Mert látnak, de hogy nekem meg mindvégig az az érzésem itt ma, hogy amiről beszélünk, az nem más, mint az alapok. Hogy hogyan élünk, mint emberek egymással. És szerintem az én legnagyobb problémám egyébként ma, és ami ugye, amiért új karrierem van, mert elhangzott egy mondat, amire én nagyon büszke vagyok, de egyébként bántani akartak vele, és szerintem ebben nagyon rezonálunk, tehát hogy ilyen szempontból meg egyáltalán nem két külön világ vagyunk, talán inkább sokkal inkább egy, mi hárman, hogy egyszer azt mondta nekem néhány évvel egy üzleti tárgyalásnál valaki, hogy ne haragudj, veled nem lehet megállapodni. Mondtam, miért ne lehetne? Azért, mert te hülye vagy, mondta, mert te a saját anyagi érdekeiddel szemben vagy elfhű. És ezzel azt gondolta, hogy mond nekem egy nagyon rosszat. És én azt mondtam, hogy életem legnagyobb bókját kaptam, köszönöm. Szépen fölálltam primadonna és távoztam. És én ott indult el bennem az, hogy nem csinálhatom ezt tovább, amit addig csináltam, és tulajdonképpen erről beszélünk ma egész nap, hogy elment a világ egy teljesen elmebeteg állapotba, ahol csak az számít, és az a sikeres, és az az ügyes, akinek 6 kocsi, 5 ház, ilyen izé, nem tudom mi. Tehát miközben,
és bármi áron.
És igen, tehát hogy te már lúzer vagy, és én ezt látom, ugye a 10 évesek között élek, mert van az a nagyon jó helyzetem, hogy mindenki állandóan nálunk van, és 46-os cipőkön átesve érek haza, mert hozzánk lehet jönni. De hogy lúzer vagy, ha tisztességes vagy. Tehát, hogy hol fordult meg ez a világ, hogy nem az számít, hogy ne bánts másokat, hogy adj neki, hogy ha neked van kicsi, akkor abból osztolsz, hanem hogy lúzer vagy ma már, ha a tisztesség fontos. És nekem valahogy ez a vers is ezt adja. Én olyan hálás vagyok az Endrének, hogy veled
jaj, de jó.
Kavard össze, mert tényleg.
Ez a jó fej az Endre, és a nagyon komoly szakember, úgyhogy jó érzékkel választja ki.
Hát egy műsorkészítőnek annál nagyobb dicséretünk, hogy az egyik, vagy mindketten azt mondják, hogy de jó, hogy megismertelek, mert tudok erőt meríteni egyik-másik sorodból, azt hiszem, hogy nincs. Ennél nem fogjuk tudni jobban fokozni, szerintem jó, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő volt veled beszélgetni meg szintén.
Nagyon köszönöm.
Köszönöm.
Mai vendégpárosunk Kende Hoffer Krisztina és Pajor Tamás voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István, Miók Péter és Weber András segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben 2 új világot, 2 új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.